Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Migrációról fogunk beszélni most, amikor mindenki a hűs partokra vagy a még hűvösebb hegyekre vágyik, de nyilván egy másfajta perspektívában fogjuk ezt a népmozgást tálalni és értékelni, hiszen az Országos Statisztikai Hivatal az előzetes adatokat közölt egy olyan tanulmányból, amelynek részletei majd szeptemberben lesznek nyilvánosak, de érdekes dinamikát mutatnak, legalábbis az utóbbi esztendők emigrációja és immigrációja tekintetében, és hát erről a folyamatról, illetve a tanulmányról magáról, a migráció kutatásról beszélünk Horváth István szociológussal, a Bábesbolyai Tudományegyetem professzorával, a szakterület tulajdonképpen ismerőivel, hiszen ezt is oktatja a tanár úr az egyetemen. Köszönöm István, hogy itt vagy velünk.
Jó estét kívánok, köszönöm a lehetőséget.
Egészen furcsa ez a helyzet, mert hogy mi telefonon beszélünk, tehát nem tudtam ide bemigrálni a stúdióba, ennek vannak objektív okai, de hadd nézzük az adatokat, hogy miként is alakult ez a 2020 és 2022 összevetéséből kivilágló dinamika. Mennyire lepte meg a szakembereket? Hát nyilván a sajtó mindig kimazsolázza és megpróbálja csomagolni, eladni, a furcsaságokat kidomborítani, blikfangosítani a történetet, de szakemberként te mennyire lepődtél meg, vagy mennyire csodálkoztál rá ezekre a legutóbbi statisztikai fejleményekre?
Hát tisztázunk egy dolgot, az nem meglepetésszerű, hogy Romániában mind a kivándorlás, mind a bevándorlásnak a mérőszámai elmozdulnak valamilyen irányba. És azt tudjuk és látjuk, hogy különböző típusú bevándorlói populációknak a volumene növekszik. Persze ez kérdéses, hogy ez a statisztikákban hogyan jelenik meg, hisz egy Sri Lankai vendégmunkás feltehetőleg rövidtávú bevándorlóként jelenik meg, amiről most az adatok beszélnek. Ezek az úgynevezett hosszú távú bevándorlók, vagyis olyan bevándorlóknak a növekedéséről szól, akik feltehetőleg egy évet vagy annál többet maradnak az országból. Ez a meghatározása a bevándorlónak, vagy most az egyértelműség kedvéért nevezzük hosszú távú bevándorló. Tehát az egyértelmű volt, hogy Romániában a különböző típusú bevándorló kategóriák, legyen rövid távú vagy hosszú távúak, ezek valamilyen értelemben véve növekednek, és kik ezek a hosszú távú bevándorlók, akiről itt beszélünk Romániában, tehát egyrészt vannak a visszatérő migránsok, akik életvitelszerűen több évig külföldön tartózkodtak, aztán utána visszatérnek, és hát meg is jelenik különböző statisztikákban. Azon kívül ott vannak a különböző külföldi állampolgárok, akik Romániába jönnek munkavégzés céljából, például cégen belüli elmozdulásban.
Mert hogy igen, ilyen multinacionális cégek ugye ide-oda mozgatják a munkaerőt. Egyébként ugye az Uniónak is ez a belső munkaerős dinamikája erre jellemző.
Van, tehát ezek a kategóriák is növekszenek, és ne felejtjük el, Romániában azért a gazdaság eléggé növekvő ágazatot mutat, és hát ilyen szempontból nyilvánvaló, hogy ezek a mobilitási típus is növekszik. Aztán meg ott vannak azok a kategóriák, akiket hát életmód bevándorlóknak nevezhetünk. Igaz, hogy ezekből kevesebb van, mint régen. Például ilyen nyugdíjasok, akik, mondok egy példát, holland nyugdíjas, aki korai nyugdíjból úgy dönt, nem tudna megélni Hollandiába, de Romániába terepszik át. Ezeknek a száma valamikor nagyobb volt, most nem kimutatható, de kisebb. És hát nyilvánvalóan marginálisabbak azok, akik családi kötelékek okán, családtagként, házasságokán, stb. Jönnek át Romániába. Illetve még ezekhez a bevándorlókhoz hozzácsatorodnak azok az úgynevezett harmadik országból jövő, tehát nem EU-s tagállamból jövő, vagy nem román állampolgárok, akik visszatérnek máshonnan, de akik valamilyen okból olyan típusú tartózkodási jogcímet kapnak, ami egy évnél hosszabb tartózkodásra jogosít fel. Mondjak egy példát, munkaerő közvetítő, aki hosszú távra szerződést tud kötni, és meghosszabbítja az Ázsiából jövő vendégmunkásnak a tartózkodását egy évnél hosszabbra, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sorozatos hosszabbítások okán olyan bevándorlói jogcímet kap, hogy ő hosszú távú bevándorlónak minősül át, ami lehet, hogy csak meghosszabbított idénymunkásként éli meg ezt a helyzetet, de technikailag átminősülhet úgymond bevándorlóvá, ezt ne tévesszen meg senkit ez a megnevezés, mint ahogyan a nyugatról ide áthelyezett munkások is ideig, óráig dolgoznak itt, lehet, hogy nem tudják pontosan hány évig, vagy milyen periódusban, ugyanígy ezek az ázsiai vendégmunkások sem úgy bevándorlók, hogy itt életvitelszerűen letelepednek, kötelezően mindannyiuk, lehet, hogy részük igen, de statisztikailag ennek minősülnek, hisz a bevándorlásnak és a hosszú távú bevándorló technikai meghatározása az EU-n belül az, hogy egy évnél hosszabb ideig tartózkodik életvitelszerűen az országban, és ami nem szól arról, hogy mennyi ideig szeretne itt tartózkodni, esetleg itt berendezkedne az élete végig. Tehát, hogy az, hogy ez a szám növekedőben van az utóbbi évek vonatkozásában, ez egyértelmű, nyilvánvaló, hogy amióta ezt a fajta bevándorlói számot regisztrálják, hogy ott 2008-tól Romániában, hát tulajdonképpen 2022-re vonatkozóan regisztrálták a legmagasabb értéket, a majdnem 300 ezres bevándorlós értéket. Persze még voltak 200 ezres, 2000-et megközelítő értékek az előtt is, de nem volt gyakori, tehát tipikusan 150-170 ezer között mozgott 2008-tól errefele azok az értékek, amiket a statisztikai hivatal regisztrált, tehát a bevándorlásnak ezen értékei. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nagyságrendekkel növekedett, de mindenképpen a megelőző periódusokhoz nézve, és amióta ezt a bevándorlást regisztrálják úgy, ahogyan azt meghatároztak az előbbiekben, ez egy jelentősnek mondható növekedés. Ami a kivándorlókat illeti, tehát azoknak a számát, akiket valahol külföldön életvitelszerűen olyan helyzetbe regisztrálják magukat, ami feltehetőleg egyéves vagy annál nagyobb periódusos tartózkodás feltételét, tehát azt jelenti, akik 2022-ben ugyancsak úgymond elmennek, majd vegyünk egy példát Németországban, és akkor regisztrálták magukat olyan idegenrendészeti státusban, amelyik alapján feltehető, hogy több mint egy évet tartózkodnak. Hát ezeknek a száma, nem is lehet azt mondani, hogy rendszerszerűen csökken, de nem növekszik jelentősen a 2010-es évek végétől, tehát a pandémia kezdeti től 2018-2019-től. Azt lehet mondani, hogy az utóbbi 4-5 évben nem növekedik számot tevően, sőt enyhe csökkenésnek is indult. Tehát az újonnan külföldön tartózkodási jogcímet szerzetteknek a száma. Ezek nem kötelezően új bevándorlók, ezek lehetnek olyanok, akik áttelepednek mondjuk Spanyolországból Németországba, vagy visszajönnek Romániába, és utána megint kimennek, hiszen nem mondjuk Olaszországból is elmennek Németországba, tehát mindenképpen ezek adminisztratív bejegyzéseket jelentenek ezek a statisztikák, de hát ezek az elmozduló személyek számáról is adnak egy hozzávetőleges képet. Összegezve az utóbbi 5 év vonatkozásában az újonnan hosszú távú tartózkodási jogcímet szerzett román állampolgárok száma külföldön mindenek előtt az EU-s tagállamokban stagnál és enyhén csökken, hát a pandémia környékétől kezdődően azelőttől és utána az utóbbi években, illetve ha nem is rendszerszerűen, de azt lehet mondani, hogy a 2017-től kezdődően a Romániába belépőknek a száma az 2020 kivételével enyhe növekvő trendet mutat, és ez az enyhe növekvés egy ugrásszerű növekvés regisztrál 2021 és 2022 között, a 2021-ben körülbelül megközelítőleg a 200 ezeres bevándorlói népességről beszélünk, akkor már 2022 majdnem megközelíti a 300 ezret. Most elnagyolom a számokat, hisz unalmas rádióban nagyon pontos.
Igen, nehéz is követni. Ilyenkor mi is kerekítünk, ha hírekben például statisztikákat kell nekünk bemondani. Ez, amit mondtál, hogy hát ilyen 5 éves távlatban lehet felvázolni ezt a dinamikát, ezt a folyamatot, ez a népességpolitikai szak emberek számára. Magyarán azoknak a döntnököknek az asztalán mennyire bír jelentőséggel a közpolitikák, szakpolitikák tervezésekor. Ha leegyszerűsítem, mennyire örvendhet ilyenkor egy bármilyen országnak a illetékese, aki a népességgel és a munkaerőforrása és egyáltalán a demográfiai kérdésekkel foglalkozik, ha lát egy ilyen típusú kimutatást, amely enyhe, de azért stabil elmozdulásokat jelez, végül is pozitív irányba, mert hogy eddig az volt a mantra és a refrén, hogy kiürül az ország, hogy ha nem is olyan drasztikusan, mint Moldova köztársaság, ugye a Prutontól ide, hát mennek el a fiataljaink, és aztán majd áttérünk a korfás elemzésre, bizony látszik, hogy a legmozgalmasabb ugye korcsoport ez a 18-40-es kategória. Szóval visszatérve, mennyire dőlhetnek hátra, vagy mennyire reménykedhetnek abban a politikusok, akár szaktárcavezetők, hogy ez a trend folytatódik, és hát nem tudom, némileg levesz a vállukról egy pár feladatot?
A migrációnak két jelentős és logikájában elkülönülő mérőszáma van. Ez a mérőszám, amiről eddig beszéltünk, ez az éves dinamikát mutatja, a folyamati adatokat mutatja, ez azt jelenti, hogy a migráció mennyire dinamikus. Tehát itt enyhén növekszik a bevándorlás Romániába, illetve enyhén csökken a kivándorlás, de ez a folyamatnak a dinamikáját mutatja, és vannak az úgynevezett állományi adatok, ami azt mutatja, hogy mekkora például a külföldön élő román állampolgárságú népesség. Na már most a külföldön élő román állampolgárságú népesség nyilvánvalóan ezeknek egy része megjelenik a visszavándorlók között, tehát ebben a bevándorló népességben, de egyáltalán nem azt jelenti, hogy a 2022-ben regisztrált majdnem 300 ezeres bevándorló, ez mind visszavándorlókat jegyezek volna. Tehát megjelenik a visszavándorlásban, illetve ezeknek a számuk növekszik az éves kivándorlással, de alapvetően kérdés az, hogy hosszú távon az a 3,6-3,8 milliós állomány, tehát az, ami szám szerint legalábbis stagnál, külföldön kint van, ebből 1 millió Olaszországban, 600-700 ezer Spanyolországban, 300-400 ezer, hogyha már nem több Németországban. Ez az állomány mennyit változik? Ez az állomány jelentősen csökken-e, tehát magyarán a visszavándorlás jelentősen beindul-e, vagy csak tulajdonképpen átmeneti jelenségekről van szó? Most hát a 2021 környéki népszámlálási adatok azt mondják, hogy tulajdonképpen nem csökken jelentős módon, és nem csökkent jelentős módon a külföldön tartózkodó, életvitelszerűen külföldön élő román állampolgároknak az állománya, tehát ez az állományi adat, és hát alapvetően ezt az adatot sokkal ritkábban is kapjuk meg, mint az éves becslését, a dinamikának, annak, hogy mennyien jönnek, mennek, mozognak, de nagy valószínűséggel ezekre az adatokra is sor terül, csak ezeknek az adatoknak a jegyében tudunk valamit mondani arra vonatkozóan, hogy ezek a fajta, hát mondjuk azt, hogy mozgást és dinamikát jelző adatok, amelyeket itt vázoltunk, ezek azért jelentős strukturális elváltozást okoznak-e magyarán, tehát kezd-e apadni a külföldön élőknek a száma, feltehetőleg ez itt stabilizációt jelent, vagy a bevándorlás tulajdonképpen már akkora-e, hogy a népesség csökkenést megállítja, és hát népességpótló folyamatot jelez. Tehát alapvetően szükségünk van ezekhez az adatokhoz még egy olyan adatsorra, vagy adatcsoportra, amely az állományt mutatja, tehát azoknak a számát, akik életvitel szerűen külföldön élnek. Mondom, ez az adat nem az, ez csak azt mutatja, hogy valami változás történik, és ennek a változásnak lehetnek akár rövidtávú konjunkturális okai, amelyeket itt nem ismerünk. Tehát itt előtte van a szemsort, például a romániai bevándorlók számának a legalacsonyabb számát 2020-ban mérték, akkor fele volt annak, amit most 2022-ben mértek, de hát akkor tudjuk, hogy ez pandémia volt, és hát tulajdonképpen ez egy másfajta kontextuális helyzet volt.
Valószínű, hogy a többi állam esetében is ugyanez a csökkenés volt a pandémia miatt.
Ugyanez a csökkenés volt, igen, de ez csak egy egyszeri kontextuális tényező, tehát én azt merem mondani, hogy egyelőre szükség van ahhoz, hogy erről beszéljünk az állományi adatokra, hogy tulajdonképpen történik-e valami, tehát úgymond ténylegesen megáll-e a migrációnak betudható népességcsökkenés, beindul egy tényleges visszavándorlás, tehát hogy ezek a jelenségek megfordulnak, mint ahogy az megtörtént például a lengyel esetben egy olyan 5-6 éve, hogy tulajdonképpen Lengyelország jelentette a legnagyobb kelet-európai külgőországot egy időben, hisz Lengyelország népességében nagyobb, mint Románia, tehát hogyha számarányaiban kisebb is volt a kivándorlás, a legnagyobb külföldi diaszpora az mégis lengyel volt, és a visszavándorlás beindult, csak ez a lengyeleknél például jelentős problémákat okozott, hisz külföldön nevelt gyerekeket vissza kellett szocializálni az iskolarendszerbe.
István, ugyanezzel kéne, vagy fogunk számolni, szembesülni, ha már nem, akár most is helyenként Románia esetében is. Tehát a kint született és félig meddig szocializált fiatalok újra integrálása az egy valós gond.
Ez egy valós gond, csak ennek nagyságrendjeiben még nem ismerjük, nem látjuk ennek a megváltozását. Tehát azt jelenti, hogy még nagyságrendjeiben nem történt meg az a nagyon nagy változás, amit a kontextuális vagy konjunkturálisan produkált számok mutatnak. Tehát azt tudjuk, és egy időben végeztek erre vonatkozó kimutatásokhoz, hogy például hány problémás helyzetet mérnek fel szintmérő vizsgálatokon, tehát 8-ból 9-be történő versenyvizsgán, vagy éppenséggel érettségi előtt, aki nemrég telepedett vissza, és a román nyelv ismeretében képtelen, vagy nagyon nehezen tud megjelenni a szintfelmérő vizsgán, vagy az érettségi vizsgán. Tehát ez nem egy tömeges helyzet, jelen van, természetesen van ilyen problémás helyzet, de amikor egy igazi trendváltás következik be, és nem a számoknak egy valamilyen fajta, akár átmeneti játéka is meg lehet, akkor ezek látványossá válnak. Félreértés ne essék, én nem azt mondom, hogy Románia fokozatosan nem válthat át arra, hogy tulajdonképpen kivándorló országból bevándorló ország legyen.
Csak hogyha az eper az sokkal lassabban fogy, mint a gáz és víz szerelni való, hogyha most már a lengyel-román párhuzamot tovább pörgetjük.
Például igen, tehát hogy ez lassabban fog megtörténni, de igenis megtörténhet. Ne feledjük el, a 70-es, 80-as években Olaszország még kivándorló ország volt. Egyértelműen kivándorló ország volt, Németország, tehát az észak-dél tengelyen Olaszország kibocsátó országnak számított, és a 90-es évektől kezdődően Olaszország és egy jelentős konjunktúra változásnak változhatóan átalakul bevándorló országnak, ami azt jelenti, hogy nem az jellemző, hogy többen nem mennek el, de egyértelműen sokkal nagyobb azoknak a száma, akik Olaszország felé irányulnak. Tehát igenis, ezek a fajta változások viszonylag gyorsan, hát azt lehet mondani, hogy egy-egy ember élet során megtörténnek, és akár jelentős változásokat is eredményeznek, tehát ez nem azt jelenti, hogy nem fog megtörténni ez, de ez a fajta nagyon kontextuálisnak ható változás egyelőre még csak, hát úgymond megerősít azt, hogy bizonyos trendek beindultak, de még nem mondanám azt egy áttörésnek, vagy hogy ezt most már nemzeti ünnepként be lehet vezetni, hogy a migráció megfordulása és egy valamilyen fajta mitológiát lehetne köré szőni. Mondom mindezt úgy, hogy tulajdonképpen igenis megvannak azok a feltételek és az a gazdasági konjunktúra, amely esetében ezt a fajta fordulatot akár eredményezheti, hisz mondom, olyan országok, kelet-európai országok esetében, mint Lengyelország megtörtént, nem kizárt, hogy Románia esetében is hasonló dolog meg fog történni. Nyilvánvaló, hogy itt a párhuzamot tovább lehetne építeni, de nem hiszem, hogy erre van tér, tehát és hogy milyen fajta gazdasági, társadalmi változások kontextusában tömegesedik el ez a változat. De annyiban már egyezzünk meg, hogy igen, ezek a trendek jeleznek egy váltást, ez váltáshoz közeli állapotról beszélhet. Nem hiszem, hogy még egyértelműen azt lehetne mondani, hogy megérkezett az a váltás. Erre kell várjunk addig, amíg különböző olyan, hát mondjuk azt, hogy testületek, akik a migrációt az állomány szempontjából követik, tehát például a Világbank, vagy más ilyen összesítő szervezetek, vagy az IOM, az International Organization for Migration, tehát különböző ilyen szaktestületek összegzik az állományi adatokat, és nézzük meg, hogy ott történik valami fajta váltás, ami alapján azt lehet mondani, hogy itt egy átalakulóban levő helyzetről beszélünk. Tehát igen, van egy eleme ennek a váltásnak, úgy tűnik, hogy megtörténhetett, de ezek a dinamikára vonatkozó adatok akár évente véletlenszerű tényezőknek betudhatóan is változnak, hogyha ez rendszerszerűen több évre vonatkozóan megismétlődik, és az állományi adatok is visszaköszönnek, akkor azt lehet mondani, hogy igen, tulajdonképpen ez egy migrációs rendszerváltás történik, legalábbis Románia esetében megtörténik ez a fajta fordulat, hogy az átalakulás kivándorló, kibocsájtó országból egy befogadó országá.
Tehát akkor elmondhatjuk összegzésként, hogy a trend előjelei megjelentek, még csak arra kell várni, hogy ezek megerősödjenek, relevánssá váljanak, és hogy valaki aztán majd összegezze és vissza is igazolja ezt az irányultságot. De hogyha megnézzük a listát, mert ugye van egy országokra lebontott listánk, akkor Spanyolország, Nagy-Britannia és Németország az a három állam, ahonnan visszafele jönnek, áramlanak. Nagy részt, hogyha összesítjük, tehát a majdnem 300 ezerhez viszonyítjuk, akkor ez a három ország tulajdonképpen egy olyan majdnem 100 ezres körül itt. Tehát tulajdonképpen a derékhad.
Harmada, igen.
Ez akkor azt is, és hát nyilván megmarad Moldova köztársaság, ahol azért lesz nekem egy plusz kérdésem, hogy ez mennyire teszi izgalmassá ezeket a kalkulációkat. De ez, hogy a fő célországokból, tehát Spanyolországból, Nagy-Britanniából és Németországból, mert Olaszország azért enyhébb, ott 11 ezernyi a visszaérkezők száma. Ez szólhat arról is, hogy az illető országokban a munkaerő piac és egyáltalán az élet lehetőségek beszűkültek?
Itt még mindig viszonylag kis számokról beszélünk. Uh-huh. Azért, ha azt mondjuk, hogy Spanyolországban a legutóbbi népszámlálás szerint van egy 600 ezres, félmilliónál nagyobb román diaszpóra, akit regisztráltak a népszámláláson, magyarán életvitelszerűen ott él, és hát a spanyol népszámlálás módszertanát illetően az azt jelenti, hogy valami fajta digitális lenyomatot hagyott az utóbbi két évben, népszámlálás előtti utóbbi két évben, ami azt jelenti, hogy büntetés fizetett, adót fizetett, egészségügyi hozzájárulás fizetett. Tehát egy jelen van az ország bürokratikus rendszerében, tehát egy 600 ezresből. Ez egy viszonylag kis szám, ez benne lehet egy olyan típusú mozgásnak a rendszerében, ami összefügg családi logikában történő elmozdulással.
Szezonalitásával a munkának esetleg.
Szezonalitásával a munkának, nagyszülők visszatelepednek, mert már a gyerekkel nincsen, vagy valamelyik gyerek, aki úgy dönt, hogy itt végzi el az egyetemet, mert hát olcsóbb és a nagyszülői támogatással még itt van. Tehát azért én nem tulajdonítanék túl nagy visszatelepedés lehetőséget, és gyakorlatilag, hogyha egy 600 ezeres összegrendhez hasonlítjuk, mennyit is mondta, hogy Spanyolországból volt a feltehetőleg, vagy akár...
Hát olyan 50 ezer körül, igen, alulról súrolja az 50 ezret.
Igen, tehát ez tulajdonképpen akár lehet egy olyan típusú normalitás és egy jelzésértékű. Hogyha ezt időben néznénk és azt mondanánk, hogy tulajdonképpen mennyit növekszik ez a regisztrált adat időben, talán tudnánk valamennyit mondani, hisz azt nem tudjuk megmondani, hogy mi a normális mozgás egy ilyen típusú rendszeren belül. Hogy értsük ezt a normális mozgást, például Olaszországból az idősek, akik hazatelepednek, mert a nyugdíjas éveket olcsóbban lehet eltölteni Romániában, ezek nem jelennek meg az olasz rendszerből kitelepülőként, úgyhogy a román állampolgárok elhalálozási mutatói nagyon jó, tehát nagyon kevesen halnak meg és regisztrálják őket az olasz rendszerben. Ennek semmi köze nincs az élet és a halál kérdéséhez, hanem az elhalálozás regisztrációjához van köze, illetve ahhoz, hogy az Olaszországból történő visszatelepedés Romániában, ezt nem regisztrálták, tehát az olasz rendszerben az valami fajta jelenlevőként van az az állampolgár, aki a román rendszerben visszatért, és esetleg Romániában hunyt el, és itt regisztrálták halál esetét. Tehát nem arról van szó, hogy a román bevándorló átlag életkora nagyobb, mint általában az olasz népességé, csak éppenséggel a mozgás terük teljesen más. Tehát ezt nagyon-nagyon óvatosan kell bánni ilyenkor, hisz a számok ezek nagyon hozzávetőleges becslések, itt nem elmozduló személyeket, hanem adminisztratív, regisztrált helyzetekről beszélünk, ami tovább bonyolítja a helyzetet, tehát a számokat nem kell fetisizálni ilyen szempontból. Talán a hosszú távú, hogyha azt mondanánk, hogy kérem szépen eddig Spanyolországból a hazatelepedőknek a száma, ez hát mondjuk azt, hogy egy három számjegyű volt, nem ért el az ezres nagyságrendet, esetleg nem ért el az ötezrest, és most hirtelen ugyebár tízezres nagyságrendekről beszélünk, és ez hosszú távon trendváltó, talán a trendekből ebből következtethetnénk, lemondhatnánk ilyen következtetéseket, csak hát nem tudjuk, hogy egy ilyen diaszpóra esetében milyen tipikusak ezek a mozgások. Érzékeltetlek egy példával. Hát én családilag érintve vagyok ebben a migrációban az első házasságomból, a feleségem Franciaországban él, van egy lányom, aki itt akarja letenni a sofőrvizsgát, tehát érzi a jogosítványt és a sofőriskolát itt akarja elvégezni, mert olcsó, mint Franciaországban, ahhoz meg természetesen hozzám fog költözni és bejegyzik őt majd, mint bevándorlót, itt ugye visszavándorlót Franciaországból. De természetesen ez csak arról szól a történet, hogy megteheti olcsóbb az itteni jogosítványszerzési lehetőség. Ő feltételezi azt, hogy könnyebb is, majd elválik ez a nyár végére, de hát alapvetően ez a fajta technikai adminisztratív elmozdulás azzal fog járulni, hogy 2024-re megjelenik plusz egy személy, aki ebben a térben elmozdult, olyan típusú adminisztratív dolgot követett el, ami alapján bejegyeztük, mint lakót az itteni lakásomba, mert hát bejegyezhetem, lányom, befogadom természetesen, amíg itt van, hogy tudjon itt levizsgázni, de ez életvitelszerű tartózkodást nem fog jelenteni, egy átmeneti két lakiságot fog jelenteni, de statisztikai szempontból meg fog jelenteni.
Megjelenik, igen, a számokban. Na most éppen jó, hogy ezt a példát felemlítetted, egy nem az utolsó, hanem utolsó előtti népszámlálási történet, méghozzá az akkori kolozsvári alpolgármester László Attila jelezte, ugye, hogy beszélgettünk, hát téma volt a rádióműsorokban is a népszámlálás, és megmaradt bennem ez a sztori, hogy fölhívták Jászvásárról, Jassiból, hogy hát gond van, mert hogy ők pluszba vannak. Méghozzá masszívan, egy olyan, ugye Jashoz viszonyítva egy olyan 20 000-es többlet jelent meg náluk. Hát utána néztek, és klasszikusan az a történet jött elő, hogy mivel közel van a moldáv határhoz, jászvásári ingatlanokba, vagy címekre bejegyzett, ugye, mert hogy honosítani akartak a román állampolgárságot megszerezni, és ehhez kellett egy lakcím, és hát beindult a biznisz, és volt olyan, ekkor dölt ki tulajdonképpen, ekkor derült ki, hogy volt olyan cím, ahova 4-5 000 moldáv jelentette be magát. Tehát, hogyha elképzeljük, hogy az a lakás az csupa kamra, akkor a legfelső polcon is legalább 3-400 moldáv csücsült elfben és statisztikailag. Ez a kérdés, hogy akkor egy ilyen típusú torzulás, vagy egy ilyen típusú mindenképpen jelenség mennyire hat ki, vagy mennyire kérdőjelezi meg ezeknek az adatoknak a megbízhatóságát, mert hogy ugye Moldáviából mintegy 30 000-nyi bevándorlót jegyeztek.
Jó, tehát azért tisztázunk egy dolgot. Nem feltétlenül súnyiságról van szó, a román törvények szerint egy-egy honosítási folyamat során Romániában ugyebár nincsen külön lakcímkártya intézmény, tehát hogyha valaki itteni okmányokra akar szert tenni, az valamilyen értelembe véve, valamilyen fajta jogilag értelmezhető címhez kell kösse magát, és ebben ezért a nagyvárosok önkormányzatai, tudtom szerint nem csak Jászvásárhelyen, Bukarest is és Kolozsvár is, és még nem tudom, talán még más nagyvárosok esetében is, van egy olyan típusú eljárás, miszerint egy lakcímhez kötik, hogy az, ahol nem kell életvitelszerűen éljenek, hanem a jogi érdekek ahhoz a lakcímhez kötik, és hogyha bármilyen eljárást kell elvégezzenek, és mint a román állampolgárok például megújítani a személyazonosságot, vagy más típusú dolgot, ez a fajta jogilag értelmezhető lakcímhez kötötten tudják elvégezni, hisz Romániában a személyazonossági igazolvány az valamilyen lakcímhez kötött, míg például a magyarországi rendszerben nem kötelező, külön van a személyazonossági igazolvány, tehát ami az állampolgári köteléket jelzi, illetve a lakcímkártya, ami a tartózkodás jogi helyzetét rögzíti. Romániában nincs, Romániában a személyazonossági bulletinünkön ugyebár rajta van a lakcím is, és ez egy és ugyanazon dokumentum. Tehát ez tulajdonképpen ezért történik, ami persze az, hogy jogilag van egy rögzített lakcíme valakinek, ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy azon is lakik életvitelszerűen, viszont az egész személyes nyilvántartási konstrukció Romániában ez ilyen jellegű. Persze ez azt jelenti, hogy ezek a személyek megjelennek az úgynevezett bevándorlási statisztikákban, állampolgársági statisztikákban, és kérdés az, hogy akkor a népszámláláskor regisztrálják-e őket, és hát a romániai népszámlálásnak a felettébb keszekusza eljárásáról, erről már sokat beszéltünk, van esélye, hogy lehessen regisztrálni ezeket a személyeket is, és gyakorlatilag ezek a személyek nem csak a honosítási eljárásként jelennek meg, mint olyanok, akik román állampolgársággal rendelkeznek, hanem ezek a személyeket például, ha valamilyen erre alapot adó mozgás történik, ha ők nyilvántartási lapokon befizetnek egy adót, egy büntetést, vagy valamilyen típusú digitális lenyomatot hagynak, akkor a romániai rendszer szerint beemelhették őket a népszámlálásra, és nem számolták meg, hisz Romániában is a népszámlálási eljárásoknak a második fázisában úgymond történhettek olyan eljárások, amely során beemelnek valakit az állampolgársági nyilvántartóból, a személyi nyilvántartóból, és az úgynevezett rezidens, vagy a jelenlevő lakó népességhez sorolják, ennek hosszú történet, tényleg unalmas volna elmondani. Nem csalás, egyszerűen nagyon hosszú és bonyolult történet. Tehát tulajdonképpen ebben az esetben igenis ezek a számok nagyon torzíthatnak és nagyon problémákat okozhatnak, és gyakorlatilag a lakónépességet úgy kezeljük, mint azokat a személyeknek a számát, akik nem csak jogilag tartózkodnak legálisan az ország területén, tehát legalábbis jogszerűen regisztrált a tartózkodásuk, hanem életvitelszerűen is itt élnek, tehát ha nem is mondom, hogy a mindennapi élet szintjén, tehát hogy tulajdonképpen itt laknak a szónak a leghétköznapi értelmében is, ami hát a legújabb és mindenfajta regisztrációs logikák mentén ez nem feltétlenül igaz, és a népszámlálásnak nem sikerül ezt meggyőzően bizonyítani, hogy tulajdonképpen ezek a személyek itt laknak-e, vagy csak tulajdonképpen valamilyen jogi köteléket mentén jelen vannak, úgymond adminisztratív jelen vannak az országban. Tehát akár az ilyen egyedi biográfiához kötődő példák, mint amit én mondtam el az előbbiekben, tehát a Franciaországból időszakosan visszatelepedő személyről, vagy olyan rendszerszerű példák, amely arról szól, hogy hát Moldáv köztársaságból honosított személyek, akiket egy lakcímbe bejegyeznek, hogy okmányokat kapjanak, és aztán utána mindenfajta tények folytán úgy jelennek meg, mint jelenlevő lakónépesség részei, és tulajdonképpen nincsenek az országban. Ezek most már azt kell mondani, hogy ezekkel együtt kell éljünk. Hát a statisztikusok szokták mondani, hogy sajnos már a számok sem a régiek, tehát a lakónépességre vonatkozó, vagy akár a migráns népességre vonatkozó statisztikák felépítését kell megvizsgálni, amielőtt ezekre a számoknak a jelentését és jelentőségét komolyan vennénk és kutathatnánk, tehát maguk a számoknak a képződési folyamatáról kell kritikusan beszéljünk. Nem azért, mert valaki csal, hanem egy nagyon komplex változó világban élünk, és nagyon kevés adminisztratív lehetőségünk van, hogy pontosan és jól mérjük ezeket a számokat. Tulajdonképpen, ha megnézzük, Románia esetében az Eurostaton, ahol már közölték ezeket a bevándorlási adatokat, ott van, hogy Románia esetében azon kevés országok között van, ahol ez egy becslésre alapszik, és ez a becslésnek a konstrukciója le van írva a Román Statisztikai Hivatalnak a honlapján, a Tempo Online-ban, legalábbis részlegesen, és hát ez azt jelenti, hogy ez egy különböző adatforrásokból összeszedett, súlyozott, stb.
Ez egy approximáció, igen.
Egy approximáció, és amivel tulajdonképpen nem egy, még nem is egy idegen rendészeti adatsornak a megmutatása, mint ami van Németországban, vagy más országokban, tehát tulajdonképpen ez egy több adatforrásból összeépült approximáció, és hát tulajdonképpen kénytelenek vagyunk az adatok kritikájával is kezdeni. Ám visszatérnék arra, mindez nem azt jelenti, hogy tulajdonképpen a valóságban az elmozduló személyek számában is bekövetkeznek be valamilyen típusú változás, de hát számszerűsítve azért kételjei vannak, hogy pontosan az a nagyságrendű változás következik be, amilyen számokról itt nagyon pontosan beszélnek.
A demográfiai szakirodalomban akkor nagyjából egy ilyen 10 éves távlatot kell kivárni ahhoz, hogy a folyamatszerűséget egészen biztosan szakmailag is alátámasztva meg tudjuk jeleníteni. Nagyjából ez az az időintervallum vagy elváráshorizont, ami azért ad annyi adatot és olyan grafikonokat, amelyek hát fölrajzoltatnak egyfajta dinamikát.
Ami a migrációt illeti, azt lehet mondani, hogy a migráció nemzetközi szervezet, az International Organization for Migration, illetve a Világbank, meg hát van még egy pár más szakosodott nemzetközi szervezet, amely becsléseket végez, adatokat gyűjt, úgymond adatokat egységesít, hogy nemzetközileg összehasonlíthatóvá váljanak. Ezek körülbelül 5 évente közölnek olyan jó megbízható adatokat, vannak, amelyek évente is, de tulajdonképpen egy ilyen 5 éves hullám az inkább az, amelynek a jegyében tudunk beszélni, és azt tudjuk mondani, hogy hát ilyen 5 éves jól megalapozott és módszertanilag jól kivitelezett nagy nemzetközi becslésekről beszélünk, ami például az állományt illeti, tehát nem annyira egy évtizedes, hanem azt lehet mondani,
5 éves tervekben, csincsinálokban érdemes gondolkodni.
Hát ilyen 5 éves ciklusokban vannak hozzáférhető adatok, amelyeket hosszú távon megnézve, összevetve az évesen közölt migrációs adatokkal tudunk valami árnyaltabb képet mondani. Ne feledjük, hát 24-ben vagyunk, és az is 22-re vonatkozó adatok, tehát itt is van egy másfél éves eltolódás, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy el kell teljen még egy jó pár év, egy 26-27 körül jelennek meg azok, a 25 körül mondjuk jelennek meg azok az első adatok, amely 26-ban talán, amelyek alapján valamivel árnyaltabb képet tudunk majd mondani arról, hogy az európai kelet-nyugat vándorlási rendszerben valami változás bekövetkezette, valami jelentősebb átalakulás, mondjuk a 90-es években kialakuló erőteljesen körvonalazódó migrációs trendekhez képest valami átalakult-e, vagy éppenséggel csak nagyságrendjében csökkentek bizonyos dolgok, vagy kiegyensúlyozódnak. Tehát mindenképpen többfajta jövő azért még nyitott arra, hogy mit fogunk mondani, mit hozzáférünk ilyen típusú adatokhoz.
A sajtóban megjelent anyag az hoz néhány grafikont, és ebből eléggé egyértelműen kiderül az, hogy ha nemek szerint bontjuk a népesség mozgást, a migrációt, akkor dinamikusabb a férfi lakosság mind a két esetben, és hogy tulajdonképpen az általam már említett két korcsoport az, amelyik domináns, a 18-40-es, a 40-61-es, de főleg ez a 18-40-es izgalmas, mert ugye ez a munkaerőpiac szempontjából a legfontosabb tényező. Az, amit itt látunk, István, az teljesen beilleszkedik az általános európai migrációs szokásokba, tehát ez a nemi eloszlás időnként eléggé nagy, tehát amikor a 22-es grafikont nézem, azt látom, hogy a férfiak, tehát a beérkező, bevándorló férfiak legalább kétszer annyian vannak, ha nem háromszor annyian, mint a nők. Sőt, háromszor annyian.
Hát azt már említettem, hogy például, hogyha megnézzük a harmadik országból érkezőknek a számát, tehát ezek többnyire, ez egy férfi bevándorlás, tehát Romániában a harmadik országból érkező idénymunkások, akik valami okból, mondtam, átkerülhetnek a hosszú távot, tehát az egy évet meghaladó bevándorlók jogi kategóriába, adminisztratív kategóriájába, ez egy egyértelműen zömében férfi bevándorlási hullám, és hát ez tipikusan összefügg azzal, amit a román munkaerőpiac igényel, és amit tulajdonképpen vonz. Ez nem kötelezően van így, és mindenfajta életviszonyban és élethelyzetben és migrációs rendszerben. Például a 2000-es évek elején Romániából Olaszországba tartó migráció, az ha nem is dominánsan, de kiegyenlítetten és valamivel nagyobb mértékben volt női migráció, mert hát az idős gondozás volt egy olyan szegmens, ami nagyon nagy mértékben vonzotta nem csak a középkorú, hanem az akár idősebb nőköt is, és akkor az zömében egy női bevándorlási dinamikát észlelhettünk, tehát egy olyan, amelyikben, hogyha nem is domináltak a nők, de mindenképpen kiegyenlített volt a női-férfi migráció. Romániában is feltehetőleg azzal a folyamattal, ami hát be fog következni óhatatlanul az idős generációt arányának a jelentős megnövekedésével, tehát a 67-70 között született generációknak a nyugdíjazásával, a gondozási igények növekedésével, tehát hogy itt is megnőnek a gondozási igények, és akkor majd a...
Ipara lesz a szektornak, ugye épül most éppen Kolozsvár mellett kifele, Bácsfele egy idős gondozó, amit ugye a Városháza végre felvállalt magának.
Igen, egy idős gondozó ebben a szektorban szükség lesz munkaerőre, tehát feltehető, hogy itt is lesznek átalakulások. Tehát mindenképpen ez összefügg azzal, hogy tulajdonképpen például a Románia mire generált bevándorlás, és mondtam, az a 300 ezerben több minden van benne, benne vannak igen a visszavándorlók is, ideig óráig visszavándorlók is, de benne vannak azok a külföldi vendégmunkások is, akik hoztak az euróra, és ez a külföldi vendégmunka, ez még többnyire az infrastruktúrális beruházások terén, vagy különböző szolgáltatások terén dominánsan férfi munka, habár a Horecán belül azért úgy értettem, hogy ott jelentős a női munkaerő igény is, de hát azért azt lehet mondani, hogy többnyire férfi munkaként nyilvántartott infrastruktúrális beruházásokra hoznak be a munkaerő közvetítők jelentős munkaerőt, ami hát mondom, az dominánsan férfi, míg feltehetőleg, hogy a vendéglátás iparában bejövők azok kisebb részét teszik ki ennek a külföldi munkaerőnek. Tehát igen, ez tipikusan ez így működik, és hát az időskori bevándorlás, ez még nem jellemző. Ez például nagyon látványos Németország esetében, hogyha megnézzük az utóbbi 15-20 évet, hogy Németországban a román állampolgárságú bevándorlók esetében növekszik az időskorúak aránya egy olyan 15-20 év után. Ez az úgynevezett szekundér migráció, családegyesítési migráció, amikor a gyerekek magukkal viszik a szüleiket, vagy azért, hogy gondoskodjanak az ottani megnövekvő gyerekekről, hisz olcsóbb egy ilyen típusú nagyszülői gondoskodás, vagy éppenséggel a nagyszülőkről gondoskodnak ők ott, tehát mindenképpen az időskori migráció, ez a szekundér migráció, ez egy stabilabb migrációs rendszer esetében növekszik idővel, persze nem fog dominánsá válni, de mindenképpen idővel növekszik, ami egy jelzés arra vonatkozóan, hogy a fiatal kivándorló közösség hosszú távra rendezkedik be egy adott országban, jelen esetben mondtam a német példát, tehát mondhatunk más példákat is. Románia esetében még azt lehet mondani, hogy a harmadik országból történő bevándorlás még többnyire fiatalok, átmeneti migránsokról szól, olyan iparágak irányában, amely többnyire férfi munkát jelentenek, tehát azt jelenti, hogy többnyire fiatal férfiak jelentik ezt a szegmens, és kevésbé jelennek meg időskorúak egy ilyen típusú elemzés során.
Arról van-e bármilyen statisztikánk vagy jelzésünk, hogy mennyire használják trambulinnak, úgymond Románia? Tehát, hogy beérkezzenek az uniós zónába, aztán szétnéznek, egy kicsit átveszik az itteni szokásokat, életstílust, és mihelyt egy jóval több profittal kecsegtető munkaerőpiac lehetősége megnyílik, tovább is állnak.
Erre vonatkozóan úgymond csak anekdotikus jelzések vannak, amelyek arról szólnak, hogy a romániai tartózkodást arra használják fel, hogy próbáljanak tovább menni nyugatra. Egy középtávú szocializációt sem próbálkoznak, hanem próbálkoznak eljutni a nyugati határon, túlmenni és eljutni, és esetleg politikai menedékjogot kérni, vagy másfajta formában betagolódni Németországban, vagy más olyan országokban, ahol magasabb életszínvonalat jelent akár az úgynevezett marginális munkaerőpiac pozíció is, legalábbis relatíve nagyobb jövedelmet jelent. Erre vannak anekdotikus evidenciák, van olyan, mit tudom, én viccesen mondta volt valaki, hogy volt egy egész Sri Lankai autóbusz, aki megérkezett Budapesten, és már a repülőtér után, amikor behozták a déli pályaudvarra, eltűnt. Romániára is vannak ilyen típusú dolgok, hogy egész kontingensek tűnnek el a hétvégén, de mondom, ezek csak nem feltétlenül ellenőrzött jelzések arra, hogy ez a jelenség azért létezik. Hát, hogy mennyire tömeges, ezt azért nem tudnám megerősíteni, ugyanis az erre épülő szektorok azért működnek Romániában. Értsd, például, ha Kolozsvárra végignézzük a futásszolgálatot, vagy végignéztük még a főtéren zajló, vagy bárhol zajló feljavításokat is, ez egyértelmű volt, hogy azért tulajdonképpen a munkaerőnek egy jelentős része, tehát a helyi infrastruktúrális fejlesztés megvalósítóknak, fizikai munkát megvalósítóknak egy harmada legalább, hanem fele. Ez vendégmunkás, tehát egy nagy fluktuációt azért nem lehet itt sem fenntartani, tehát feltehetőleg, számbelileg ez nem jelenti általánosult ilyen típusú ugródeszkaszerű felhasználását ennek a vendégmunkás helyzetnek, ha bár viszonylag gyakorinak mondható, legalábbis az anekdotikus evidencia szintjét, de azért sokkal inkább azt mondanám, hogy viszonylag stabilizált formákat tudnak biztosítani a romániai cégek ezen munkaerő felhasználásában, és hát gyakorlatilag mondanám azt, hogy igen, problémaként létezik ez a fajta lemorzsolódás, amely annak tudható, hogy az egyének próbálnak túllépni, és a schengeni zónába belépve más alternatívákat keresnek, de úgy tűnik mégis, és hogy a jelenlevő külföldi munkaerő az viszonylag stabilan jelen van ezen a munkaerő piacon, és hát tulajdonképpen ellátja azokat a gazdasági funkciókat, amelyek kapcsán megtörtént a munkaerő behozata.
Egyetlen kérdést még itt a beszélgetésünk fináliában hadd tegyek fel. Látom itt az egyéb országok fölött Magyarországot megjelenni. 793 beérkező személy, most így pontosítok, mert kicsi számok ezek, és 818-an távoztak, tehát egy ilyen nagyon érzékeny egál, viszont itt inkább a nagyságrendekre kérdeznék rá, vagy az izgat engem. Jele ez annak, hogy itt most már minden stabilizálódott, tehát hogy szignifikáns mozgásra már nem lehet számítani?
Tehát mármint a Magyarország és Románia államok.
Így van.
Hát szerintem sokkal inkább jele ez annak, hogy a különböző életstratégiák már egy olyan típusú jogi formákban alakultak át, amelyek nem feltételeznek regisztrálást. Mondjak egy nagyon egyszerű példát. Vannak ismerőseim, akiknek nem csak kettős állampolgárságuk van, hanem határmenti falvak közelében vásároltak maguknak házat, ott van lakcímkártyájuk is, bizonyos esetekben fizetnek egészségügyi hozzájárulást is, hogy azért biztonságos legyen az a helyzet. Magyarán ez azt feltételezi, hogy elmozdulás esetében nem történik semmi olyasmi, tehát hogyha mondjuk életvitelszerűen átköltöznének nyugdíjas korukra, nem történik semmi olyasmi, amitől kellene regisztrálni őket, sőt, még akár, hogyha a gyerekük úgy dönt, hogy ott fog esetleg hallgató lenni valamelyik egyetemen, akkor sem biztos, hogy meg kell jelenjen, és valamilyen fajta idegenrendészeti folyamaton át kell menjen, hisz gyakorlatilag rendelkezik lakcímkártyával, és nem biztos, hogy megjelenik valamilyen típusú nyilvántartásban, amelyikből átveszik, és azt mondják, hogy tulajdonképpen itt ez bizonyos értelmében véve a bevándorló populációhoz kell sorolni. Tehát ezek a fajta mozgásoknak, a kettős állampolgárságnak, a kétlakiságnak, a jogi rendezésében, stb. Történt egy csomó olyan típusú változás, amit nagyon nehezen látunk át, amit nagyon nehezen tudunk egyszerűen, tudunk regisztrálni nagy populációk szintjén. Ismét csak ismerünk olyan eseteket, ahol ezek a dolgok megtörténnek, feltételezzük, hogy ezek valahogy adminisztratíve regisztrálják, de hogy tulajdonképpen ezeknek a tényleges elmozdulásából lesz-e bevándorlói statisztika, vagy nem, hát sokkal inkább azt mondanánk, hogy nem, mert már adminisztratív valóság szintjén eléggé keszek valóságok vannak, amelyek esetében nagy valószínűséggel nem eredményeznek elvándorlási statisztikát.
Még egyetlen egy kérdés, István. Ősszel jönnek a megígért részletes adatok. Mennyire fogja árnyalni az előbb a beszélgetés során vázolt képet? Magyarán csöröghet-e nálad szeptemberben újra a telefon ebben a kérdésben?
Egyrészt különböző országok esetében különböző típusú statisztikákkal állnak még elő, ahol össze lehet hasonlítani. Én például most azon dolgozok, hogy most már végre fejezzem be a népszámláláskor regisztrált román népességállományt, és akkor nézzem meg, hogy hány román állampolgár létezik, azért már 23 milliónál tartok jelenleg. Tehát tulajdonképpen több szám többet lát, és itt nem tévedtem, tehát több szám többet lát alapon, igen, lehet csengetni, mert a több számok azok tulajdonképpen rávilágítanak az akár esetleges ellentmondásokra, vagy éppenséggel aláhúznak, tulajdonképpen létező trendeket megerősítenek, hisz azért próbáltam nem egyértelműen állást foglalni annól a kérdésben, hogy mit jelentenek ezek a számok, hanem azt mondani, hogy nem lehet kizárni azokat az értelmezéseket, amelyek jegyében a román sajtó, fősodratú média mutatja be ezeket a számokat is, de azért megerősíteni se lehet egyértelműen a jelenleg rendelkezésekre álló adatok alapján. Feltehető, hogy árnyaltabban látva tovább lehet ezt a kérdést írtatni. Lehet, hogy nem pontosan ősszel, de lehet, hogy egy éven belül talán már igen.
Horváth István, köszönöm a mai találkozót. Számigáltunk, migrációs dinamikát próbáltunk nyomon követni, vagy legalábbis ezt a flash-szerű adatsort értelmez. Visszatérünk hát majd erre a témára, mert hogy egyrészt a politikai diskurzusban is időnként ugye eszközként vagy retorikai fogásként megjelenik nem feltétlenül szerencsés szövegkörnyezetben, de hát a mindennapjainkat is meghatározó jelenségekről van szó. Tanár úr, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.